Cool arcok a Cool rádióban, a Rádió Café vendége Maier Kitti, a Telep Galéria vezetője. A Cool arcokra húztad fel a szemöldököd?
Nem is tudom.
De sokkal több info nem volt benne.
Hát a Telep Galéria vezetője, mert hogy pont az imént beszéltünk arról, hogy én elég sok mindent csinálok így egyszerre, szóval nem csak.
Jó, de hát most igen, hogy legyen már egy, amit kiválasztunk. Jó, egyébként design teoretikus vagy.
Ó, köszi, igen.
Szokták kérdezni, mit csinál a design teoretikus?
Á, nem, mindenki tudja fejből, hogy mit csinál egy design teoretikus.
Így születünk.
Így, igen. Persze nyilván, és ez nem baj, hogy nem tudják, mert nyilván az emberek nagyon sokszor azt se tudják megmondani, hogy mi a design, vagy mit kell alatta pontosan érteni. Mármint, hogy ezt abból a szempontból mondom, hogy nagyon sokan ugye külsőségekkel azonosítják a dizájnt, tehát hogy az valami szép, drága, luxus dolog, de hogy amúgy az...
Ez a képzett társítás a dizájnhoz, hogy ez egy elérhetetlen dolog?
Igen, hogy az valami ilyen fancy, valami nem tudom, olyan dolog, amihez nekem nincs közöm, mondjuk mint mezei felhasználónak, pedig nagyon is sok közöm van hozzá, csak nem veszek róla tudomást, vagy nem tudatosítom, hogy például amikor a metron közlekedem, akkor az is egy dizájn, hogy valaki kitalálta, megtervezte azt a betűtípust, hogyan kell irányítani a forgalmat, az embereket, nem tudom, az applikáció, ami ott van a telefonodon, szóval, hogy már a dizájnnál vannak ilyen problémák, és akkor a dizájn teoretikus az olyas valaki, aki igazából segít értelmezni azt, hogy mi a dizájn. Igen, meg hogy én azért ugye elég sok mindent csináltam, meg csinálok most is így szabadúszóként, tervezőkkel nagyon sokat dolgozom együtt, és én úgy szeretek beszélni a dizájnról, hogy ezt a hétköznapi ember is megértse.
Tehát fontos, hogy megértse mindenki?
Szerintem igen, azért, mert akkor pont ezt a tévképzetet tudjuk kicsit így árnyalni, ami a dizájnhoz hozzátapad, mint hogy drága, luxus dolog, vagy csak a stylingról szól, tehát arról, hogy mondjuk hogy néz ki egy palack, de hogy nem teszünk föl kérdéseket, hanem mondjuk tárgykultúra kapcsán nagyon hozzászoktunk ahhoz, ami körül vesz minket, szemben mondjuk képzőművészeti alkotásokkal, ami elé ugye odaállsz, megpróbálod értelmezni, mit próbált üzenni a
költő.
Igen, a költő, a festő, a szobrász, nem tudom, és hogy egy tárgy esetében azt valahogy persze nyilván automatikusan használjuk, de van, hogy rosszul is használjuk, és ez nem is tűnik föl sok esetben, szóval ezért kell róla beszélni.
Tök jó, két dolgot mondtál, amit szeretnék kibontani, ez egyik a tárgykultúra, és ebből következik az, ahogyan elképzeltem, hogy igen, a metróba lemegyünk, és akkor nézzük de akár egyébként a fény is ilyen, tehát a fény terjedése egy metróban, az is a design része, vagy bárhol, bármilyen térben. Hogyha a dizájnnal egy picit jobban képbe kerülünk, az a kultúránk része, akkor az alakíthat az attitűdünkön? Tehát azon, hogy hogyan tiszteljük meg a saját környezetünket, vagy hogyan tiszteljük azt, aki létrehozott egy bizonyos környezetet, és akkor és már is arról beszélünk, hogy társadalomkultúra, vagy környezeti kultúra.
Így van. Nekem ugye pont, tehát ez a lépték, amit te mondasz, a tárgykultúra, tehát hogy az, ami egy ilyen kézzel fogható dolog, mert hogy a dizájn is nagyon sokféle, de én engem azon belül is a tárgyak érdekelnek a legjobban. És igen, ez abszolút így van, hogyha tegyük fel, mondjuk van egy szék, ami egy viszonylag hétköznapi dolog, de hogy nyilván nem mindenki tervezett széket, és hogyha megmutatjuk neki, vagy elmeséljük, vagy bemutatjuk egy olyan tervezőnek, aki tervezett már széket, készített már széket, akkor, és lebontjuk ezt különböző folyamatokra, hogy hogyan jutunk el addig, hogy te azt a széket hosszú időn keresztül kényelmesen tud használni, akkor rájössz, hogy amúgy az egy viszonylag egyszerűnek tűnő tárgy, de nagyon sok minden kell ahhoz, hogy te abba bele tudjál ülni a végén. Tehát, hogy jobban fogod tudni értékelni azt a tárgyat, ha megismered, hogy milyen munkafolyamatok állnak mögötte, ki készítették. Tehát nyilván ez amúgy összefügg ilyen szempontból a tudatos fogyasztással is, hogy meg akarod ismerni, vagy fontos, hogy megismerd a tervezőt, a készítőt, aki sok esetben egyébként ugyanaz, mondjuk kerámia, vagy ékszer esetében. Butornál nyilván ez kicsit másképp van, de hogy alapvetően igen, hogy jobban fogod értékelni, mert látod azt, hogy meg van egy ilyen személyes kötődésed is hozzá. Tehát én azért is szeretek kicsi márkákkal, meg kicsi léptékű projektekkel foglalkozni, mert hogy ezt az emberi oldalát nagyon szeretem egy ilyen közös munkának, amikor tudom, hogy az az ékszer, amit én viselek, az a fekete fruzsinak az ékszer, és tudom, hogy hogyan készítette, és tudom, hogy ő egy nagyon tehetséges és nagyon alázatos tervező, és ő minden darabot, minden egyes darabot egy viaszveszejtéses eljárással, ez a hivatalos neve, ahogy készíti az ékszereit.
Én gondoltam, tehát én nem hallottam még ezt, de most bólogatok,
de most jó? Akkor, tehát hogyha már a dizájnról beszélünk, akkor ez a viaszveszejtéses eljárás, ez egy amúgy viszonylag régi, tehát tradicionális bevett technika így ékszerkészítés fronton, meg egyébként szobrászatban is. Szóval, hogyha én azt megismerem, azt a tervezőt, megismerem a tárgyait, akkor közel fog hozzám kerülni nagy valószínűséggel, és akkor ezek a tárgyak hozzám nőnek, szóval, hogy én valahogy így is válogatom össze a saját tárgyaimat.
Ez a környezeti kultúra, ez egyébként izgalmas kérdés még, mert ugye, hogyha van a tárgykultúra, akkor egy picit engednek, hogy behozzam az öltözködés kultúráját. Napokban megnéztem egy Hofi videót, 70-es évekből, konkrétan stand-up volt az öreg, de irgalmatlan jó volt, tehát mai napig, tehát ma is megállna a helyét, és a közönséget gyakran mutatták, nagyon jól felöltözött, tehát iszonyatosan elegáns, jó ízléssel felöltözött emberek. Olyan, mint hogyha válogatták volna őket, nyilván nem. Ez ugye, hogyha összevetjük egy mai tévéfelvétellel, azért ott zongorázni lehet a különbséget. És az az érdekesebben, hogy az előző rendszerben, vagy abban az érában, hát azért sokkal inkább iparosítva, vagy egy ernyő alá lett húzva akár az iparművészet, a képzőművészet is sokkal kevesebb, vagy szűkebb határok között mozgott. Mégis azt láttam, és ez nem reprezentatív, de azt láttam, hogy azon a felvételen az emberek jól voltak felöltözve, és jó ízléssel voltak felruházva. Na már most. Ez csak azt akarom mondani, hogy ma sokkal több információ, sokkal több lehetőségünk van, és sokkal több információhoz jutunk hozzá, akár a tárgykultúra, akár a környezeti kultúra kapcsán. Mégis, minthogyha az igényszint az zuhanna, és gyakran használom ezt a kifejezést, hogy vizuális dráma, mert hogy nagyon sokszor ez a vizuális dráma, ez jelen van az életünkben.
Abszolút.
A buszon, az utcán, egy boltban, akárha egy cégért nézel.
Pont ezt akartam mondani, mert én a vizuális környezetszennyezést szoktam használni, és ez nyilván nem mi vagyunk az elsők, akik rá jöttek, vagy így érzékelték ezt a jelenséget. Ez mondjuk pont így az utcaképnek a kialakítása kapcsán szerintem tök érdekes, hogy nem tudom, mikor van jó érzésed, hogyha végig sétálsz egy klassz ilyen sétáló utcán, tehát, hogy mondjuk a nagy körutat, ha megnézed, vagy csak egy tök mindegy, egyébként nem kell ez most.
Út.
Igen, de hogy megnézed ezeket a portálokat, a betűtípusokat, és ezek nincsenek dialógusban egymással, nem, tehát, hogy mindenki nagyon hangos akar lenni, mindenki azt akarja, hogy ő hozzá menjenek be, és hogy igazából ez a vizuális környezetszennyezés, ez nyilván nem csak feliratokra vonatkozik, mert hogy nyilván folyamatosan ömlik ránk az információ minden létező felületről, és hogy ezt nagyon nehéz kiszűrni, vagy minőségi dolgokat találni, és hogy ezeket összekombinálni, meg aztán még nehezebb, és az a fajta ilyen, hát igen, vizuális környezetszennyezés az igazából arról szól, hogy megvan pont, amit te mondtál, a szabadságunk, hogy tulajdonképpen nagyon sok mindenből tudunk ugye választani, és nyilván ez mondjuk jó pár évtizeddel ezelőtt még nem így volt.
De akkor ez kontraproduktív ilyen szempontból.
Abszolút, persze. Mert hogy megvan igen a választási lehetősége, de attól még pont megvan benne a veszélye annak, hát igen.
Hát szóval, az ízléstelenség veszélye.
Igen. Hát az mondjuk szerintem egy ilyen általános jelenség, hogy hát ugye persze a dizájnnak vannak olyan vetületei, amikor igenis nagyon drága egy-egy darab. De ennek megvan mondjuk az oka. Mondjuk egy kanapé esetében, amit egyébként nem 2 évre választasz jobb esetben magadnak, hanem mondjuk 10-15-20 évre tegyük föl. Tehát ez volna mondjuk az ideális. És mondjuk van valaki, akinek nagyon sok pénze van, de ízlése kevésbé. És
ismersz
akkor,
ilyet?
Hát,
én nem is tudom.
Én azért megválogatom a barátaimat, de valószínű vannak ilyen emberek, és ők igazából ugye a más barátaiktól lesik el, hogy az ő otthonukban mi van, aha, és mondjuk választanak egy külföldi márkát, de nem azért, mert hogy nem tudom, nekik ez tényleg tetszik, hanem hogy egyrészt a trendhez akarnak valamilyen formában csatlakozni, vagy hogy ők is be akarnak állni a sorba, és igazából az van, hogy nagyon sokszor a jó ízlés meg a pénz, az ugye, mint tudjuk, nem feltétlen jár kéz a kézbe, és szemben mondjuk azzal, aki nem tudom, fölismeri, hogy egy olyan kanapét lenne érdemes választani, ami hazai tervezőnek a munkája, a hazai manufaktúrában készült, tényleg mondjuk centiméter pontosan, mert van ilyen márkánk, hála Istennek. Szóval, hogy ez a választási lehetőség, ez adott, csak hogy ugye egyik csoportból a másikba, tehát az előbb említett pénz, sok pénz, de kevésbé jó ízlésből azért nehéz átkerülni.
Ízlés.
Igen, hát, ja.
Nagyon érdekes, ha elmész Olaszországba, akkor egy buszsofőr jobban van felöltözve, mint itt egy felső középosztálybeli, vagy a felső 10 000-ből valaki. Tehát teljesen mindegy, mi van a zsebben, szerint egy nép az hordozhatja a génjében ezt. Vessük el akkor az ízét, a magyar népet? Tehát, hogy az van, hogy, és akkor nem akarok nagyon bunkó lenni, de tényleg azt érzem sokszor, hogy fellélegzek, amikor kimegyek, akár Olaszországba, de nyilván tudjuk, hogy ott az tényleg benne van a vérkeringés, így születnek, hogy bennük van a jó ízlés, és ez nagyon sok mindenen múlik, tehát ez a közösségi életükön múlik, a nyitottságukon múlik, azon, hogy akár mondjuk a Nápolyba kimész, akkor ott eleve arra a nápolyi kultúra az valahogy arra épült, hogy nem tudjuk, mi lesz holnap, mert ott van egy Vezúv, vagy ott vannak a támadó népek, akik jöhetnek a földközi tenger felől, és egyszerűen nem feltétlenül arra vannak ráállva, hogy mindent maguknak kaparjanak és tartsanak meg, és ez egy másfajta attitűd, másfajta hozzáállás. Hogy van-e összefüggés a kettő között, azt most nem tudom, de én feltételezek némi összefüggést.
Igen, nyilván így nagyon nehéz, meg talán nem is feltétlen okos dolog összehasonlítani ugye ezeket az attitűdöket, mármint nemzetek között.
Köszi.
Nem, de mármint, hogy a jelenség
most lebutáztál.
Nem, hanem, hogy beszélhetünk erről, csak hogy ez egy nagyon komplex kérdéskör, azt gondolom, mert hogy például nyilván ennek történelmi és gazdasági okai is vannak, hogy mi nekünk az ízlésünk az miért.
De közben olcsóban öltözöl fel, tehát ha most konkrétan azt nem értem, hogy kimegyek most az említett helyre, és olcsóbban vásárolok jobb minőségű holmikat. És ez nem urbán legenda, meg az, hogy ide más ér el. Az megint egy más kérdés, hogy ide már van ez az urbán legenda, tudod? Még szerintem még az átkosból, hogy ide már csak a rosszabb minőségű cuccok jönnek, a rosszabb farmer, a rosszabb csoki, a rosszabb öblítőszer. Tehát, hogy oké, jó, de ezt most tegyük félre. Szóval sok minden nem pénzkérdés. Szóval olcsóbban jól tudsz felöltözni, de hogyha ezt kivesszük a képletből, akkor tényleg az ízlést azt hogyan lehet úgy formálni, hogy ezeknek így utána menjünk, vagy tudatosabbak legyünk. Ne csak pénzben legyünk tudatosabbak, hanem dizájnban. Hogyan tanulja meg az az ember a dizájnt, vagy a jó ízlést, akinek nincs, és akinek a felmenőinek se volt. Tehát aki ezt hozta magával.
Biztos, hogy nem én fogom erre megmondani amúgy a megoldást, hogy a jó ízlést az hogy lehet valahogy.
Mint egyáltalán tanítható-e, akkor így kérdezem.
Igen, megtanulni, vagy biztos, hogy alakítható, mert hogy kíváncsinak kell lenni, meg nyitottnak, azt gondolom. Tehát, hogy aki mondjuk magyar dizájn esetében, vagy, és amúgy tényleg nem a pénzen múlik, vagy nem attól függ, hogy mennyi pénzed van, mert most pont a tudatosságra kezdünk el így fókuszálni, vagy hogy ezt tesszük mondjuk fókuszba, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem is szükséges az, hogy egy drága designer darabom legyen, mert hogy ma már ugye ez a vintage után jött ez a pre-loved kifejezés, ezt nem tudom, hogy ismered-e.
Nem.
Igazából nagyon sokáig én se hallottam, meg nem szoktam alapvetően használni, de van egy dizájn séta, amit vezetek ott a Margit körúton, és most már egyre több helyen látom ezt a szót, amit használnám.
Pre-loved.
Az, hogy van egy nagyon jó minőségű ruhadarabod, mondjuk nem tudom, valamilyen nagyon jó anyagból, vagy kasmír, nem tudom, valami jó minőségű, ez a lényeg, amit te nagyon sokáig tudsz ugye használni. Megkíméled, vigyázol rá, szereted, de egy idő után, nem tudom, változik az ízlésed, lecserélnéd a ruhatáradat, és hogy ezt hívják ugye prilávnak, amikor te ezt a darabot továbbadod, és ezt kvázi a turkálónak nevezett, vagy second hand, vagy igen, az már elmúlt, de hogy ez ugye szerintem így fejlődött, vagy ez a fajta fejlődés így megfigyelhető ebbe. Szóval, hogy alapvetően, és egyébként szerintem az ízlésnél, bocsánat, hogy ide visszakanyarodtam, de hogy amúgy sokat tudnak segíteni a barátok, hogy...
Hát de jó, de hogyha hasonló barátaid vannak.
Hát...
Az előbb már említettük ezt a témakört.
Igen, de hát... Biztos, hogy kíváncsinak kell lenni, meg hogy ezekben a konvenciókban nem feltétlen szabad benne maradni, és hogy nem szabad, hogy ugyanolyan akar lenni, mint a többiek, pedig azért ezt...
Megint csak hozzáállás, tehát attitűd kérdése ez
igen,
is.
Igen, de hogy ezen hogy lehet változtatni?
Hát igen, az már, igen. Azt mondja, akkor vissza kell mennünk a homokozóig.
Hát akár lehet.
Tehát ezt így lehet. Tényleg, ha már dizájnról beszélünk, még a zene előtt ezt a kérdést járjuk körbe, hogyha dizájnról beszélünk, akkor azt mikor érdemes elkezdeni tanulni. Tehát, ha egy gyerek egy olyan környezetben nő fel, ahol különleg, mondjuk nem ilyen I love home keretezett fejlet van a lakásában, meg nem tudom, hát ilyen jellegű, vagy ilyen sokszorosított, bárhol megvásárolható idézőjeles műtárgy, akkor hanem mondjuk egyedi, akár szitanyomatok, vagy akár egyedi grafikusok által elkészített egyedi valamilyen műalkotás, akkor az befolyásolja a jövőjét, vagy ez a gyerekkorban tök mindegy.
Biztos, hogy nagyon sokat számít. Nem tudom, én ezen szoktam gondolkozni a saját gyerekkoromra, amikor így visszagondolok, hogy mondjuk az én szüleim biztos, hogy erre nem figyeltek tudatosan, de valahogy nem tudom, klassztárgyak vettek körül, amit akkor én még nem is tudatosítottam.
De azt igen, ha találkoztál kevésbé klassztárgyakkal, nem?
Később, igen.
De szóval, olyan, hogy dönti el a gyerek, hogy kevésbé klassz vagy klassz?
Hát nyilván itt a szülőnek van ugye elsődlegesen felelőssége abban, hogy mit ad a gyereknek a kezébe, szóval, hogy és ezt nyilván meghatározza nagyon sok minden, hogy mit adhat, vagy mit van lehetősége adni. De hogy például akár mondjuk csak egy közös étkezésre gondolunk, hogy nem tudom, az ugye egyrésztről egy közösségi élmény, egy nagyon fontos dolog a közös terített asztal, ahova leül a család, és hogy ott mondjuk mivel van megterítve, hogy megadják-e úgy a módját, és most nem arról beszélek, hogy nem tudom, három rétegű szalvéta, és nek kell kerülni az asztalra, hanem pusztán arról, hogy az az élmény, az valahogy egy jó élmény legyen mindenkinek, és hogy nem tudom, mondjuk megvan ugye a kedvenc bögréd, és ez megint inkább ilyen érzelmi kötődésekről szól, de hogy ne vegyük ezt talán félváról, meg talán túl komolyan se, szóval, hogy mondjuk vannak örökölt tárgyaink, tehát egy nem tudom, szép reggeliző készlet, vagy egy porcelán készlet. Mi például erre tökre emlékszem, hogy gyerekkoromban azt használtuk. Én ugye felvidéki vagyok, és a szüleimnek ugye, tehát ugye csehszlovák design, ez a klasszikus ilyen hagymamintás kék-fehér szettünk volt, és szombat reggelente abból ittuk a kakaót, meg abból reggeliztünk, és nekem van ebből a szedből egy csésze, amit elhoztam magammal, és azt használom a mai napig. Szóval, hogy nyilván megvan ennek is a lehetősége, meg a módja, és én például tök későn jöttem rá, hogy nekem volt egy fontos tárgy az életemben, gyerekkoromban, amit akkor még nem tudtam, de valahogy mégis meghatározó lett, és ez egy brown hajszárító volt.
Pont egy brown hajszár. Igen. Azt is elhoztad?
Igen, azt használom a mai napig.
Uh-huh. Ja, hát igen, az nem mindegy, hogy egy 20 éves legalább gondolom. Tehát ezek, sőt.
Több valószínű, több igen. Ja, és hogy ez mindig ott volt, meg így ugye ezt még apukámnak hozták külföldről, és hogy ez egy ilyen nagyon kompakt tárgy. Egyébként ezt beszoktam vinni a mumés órámra, ugye ott tartok egy szemináriumot, és akkor ez így a nagy attrakció a fél év elején, hogy beviszok a hallgatóknak egy csomó tárgyat, és akkor mondom, hogy na, hát akkor beszéljetek róla, tegyünk fel kérdéseket, nézzük meg, milyen anyagból van, miért úgy néz ki, stb.
Ezekről beszélgessünk a zene után, az, hogy milyen kérdések hangzanak el a momén, és az anyaghasználat, még az nagyon-nagyon fontos. De hogy ezekre hogyan tudunk érzékenyülni? Úgyhogy itt folytatjuk Maier Kittivel, most leginkább dizájn teoretikussal, de egyébként a Telegaléria vezetőjével. Maradjatok velünk!